Hetedik fejezet. Exelmann tábornok. A pör. A két Lallemand fivér. Lallemannék összeesküvése. Letartóztatásuk és útjuk. Milyen sértéseket szenvednek el? Hadd kezdjem az eseményeket kezdetük kezdetén. A drámaíróhoz úgyis az illik, hogy az expozícióban nagyon részletesen és teljes világossággal indítsa el műve cselekményét. Köztudomású, milyen reakciós szellemben kezdődött 18. Lajos uralkodása, és milyen súlyos üldöztetést szenvedtek az első restauráció idején mindazok, akik a bitorló, mert így nevezték, szolgálatában álltak. Az ultrák, vagyis a szélsőséges királyhűek pártjának néhány vezetője olyan kijelentéseket tett, melyek kifecsegték a monarchia valóságos terveit. Az egyik terv, mint mondották, az volt, hogy felszámolják a bonapartistákat, mint ahogy 9. Károly alatt a protestánsokat számolták fel. Minél hihetetlenebb egy hír, annál könnyebb elhinni. Kiváltképp, ha a bourbonokról van szó, akikről minden esztelenség feltételezhető. Nem állítom, hogy azok, akik veszélyben forogtak, nagyon megrémültek volna, hiszen nem könnyű megrémíteni Napóleon kipróbált bajtársait, de ők se várták tétlenül az eseményeket. Volt, aki elhagyta Párizst, az intrikáknak ezt az örökké, fortyogó katlanát, abban reménykedve, hogy a távolsággal arányosan csökken majd a gyűlölet is. Mások fölfegyverkeztek, szövetkeztek, és elhatározták, hogy nem adják olcsón az életüket. Ezek a szövetkezések persze nyugtalanították a kormányt. Hogy feloszlassa őket, rendeletileg kitiltott Párizsból minden törzstisztet. Aki nem a fővárosban született, vagy nem volt engedélye az itt tartózkodásra, annak haladéktalanul haza kellett térnie vidéki otthonába. Nem is kell mondanom, milyen elkeseredés szült ez a rendelkezés ebben a feszült légkörben. A nem tényleges állományú tisztek tiltakoztak, és elhatározták, hogy valamennyien szembeszegülnek a rendelettel. A Párizsban maradókat a minisztérium megfosztotta fél zsoldjuktól, de sokan, még szegény sorsúak is többre becsülték a függetlenségüket, mint a megalázó engedelmességet. A tisztikar ellenállása nyugtalanította a kormányt. Példát szeretett volna statuálni, és erre könnyen talált alkalmat. Elfogták és fölbontották Exelmann tábornok egy levelét, melyet Muratnak írt. A tábornok gratulált a nápolyi királynak, amiért sikerült megtartani a koronáját, és azt ígérte, hogy a trónusát veszély fenyegetné, ő és a hozzá hasonló bátrak ezrei sietnének védelmére. Soult marsall, a hadügyminiszter, azonnali hatállyal tartalékos állományba helyezte Exelmannt, és elrendelte, hogy további intézkedésig nem tartózkodhatik Párizsban, de még a várostól 60 mérföldnyi körzeten belül sem. Exelmann azonban megtagadta a parancs végrehajtását. Azzal érvelt, hogy a miniszternek nincs joga a lakhelyétől kitiltani egy olyan tisztet, aki nincs tényleges szolgálatban. Soult kiadta a letartóztatási parancsot, így került Exelmann haditörvényszék elé, ahol két vádat emeltek ellene, először, hogy megtagadta fellebb valójának parancsát, és másodszor, hogy az állam ellenségeivel levelezett. A haditörvényszék azonban fölmentette Exelmannt. A kormányt ezzel súlyos csapás érte. A nem tényleges katonák immár nem tartóztak engedelmeskedni a kormánynak. De ezek is rájöttek valamire. Nem csak ők gyűlölik a kormányt, hanem az is gyűlöli őket, méghozzá úgy, hogy ennek hamarosan ki kell robbannia. És elhatározták, hogy elébe vágnak. A bonapartista nézetei miatt legsúlyosabban kompromittált tábornokok valamelyikénél, ha nem tévedek, Drué d'Erlonnál titkos megbeszélésre jöttek össze a fél zsoldon lévő tartalékos tisztek és az aktívak. Megállapodtak, hogy egy adott időpontban minden aktív szolgálatban álló tiszt, aki csapatok fölött rendelkezik, minden mozgósítható katonájával be fog vonulni Párizsba. Így a döntő pillanatban 50 000 emberük lesz a fővárosban, ami bőven elegendő ahhoz, hogy ők diktálhassanak. Akkor aztán rábírják majd a királyt, hogy mondassa le a hadügyminisztert és száműzze Franciaországból a közjólét és a nyugalom felforgatóit, valamint mindazokat, akik általános megítélés szerint ellenségei az alkotmánynak. Mindez, a találkozó és az itt megbeszélt tervek, Míg Napóleon partra szállása előtt történt, a közvélemény azonban összekapcsolta a két eseményt, hiszen párhuzamosan folyt le. Az összeesküvés tábornoki résztvevői közül sorrendben az első a már említett Drouet d'Erlon volt, ő utána a Lefebvre Desnouettes, majd a két Lallemand fivér következett. D'Erlon gróf Mottier alá volt beosztva, aki Lille székhelyel a 16. hadosztálynak volt a parancsnoka. Február vége felé a herceg egy időre eltávozott állomás helyéről, s D'Erlon gróf ki akarta használni ezt a pillanatot, amely különösen kedvezőnek látszott azért is, mert a távíró épp akkor adott hírt Napóleon partaszállásáról. Így a Lilli helyőrség fiktív parancsnoktól félrevezetve a gróf vezetése alatt március 8-án Párizs felé vonult, de útközben találkozott Mottier-val, akit visszaszólított Lillebe az egész Európát felzaklató hír. A herceg kikérdezte tábornokait, megneszelte az összeesküvést, ellenparancsot adott és visszavezette hadosztályát állomás helyére. Eközben Lefebvre Desnouettes is elvégezte, amit magára vállalt. Azt hitte, hogy a Lilli helyőrség útban van Párizs felé, mert a közbejött akadályról nem értesült. Így aztán a parancsnoksága alatt álló vadász gárda ezreddel útnak indult, mikor azonban Compiègne-be, tehát Villers-Cotterêts-től 7 mérföldnyire megérkezett, ott találta a Berry herceg nevét viselő 6-os vadász ezredet csatára fölfejlődve, Talouet ezredes parancsnoksága alatt. Lefebvre Desnouettes döbbenten megállt, és egyszerűen nem tudott mit mondani, amikor a saját és a 6-osok tisztjei a zavar oka iránt érdeklődtek. Nagy sietve kivonult Compiègne-ből, ekkor azonban Lyon tábornokkal, a királyi vadászok főtisztjével találta magát szembe, neki fölfedve terve egy részét, és kérte, hogy szövetkezzék vele. Ezt Lyon tábornok megtagadta. Most már Lefebvre Desnouettes rájött, hogy az ügye elveszett, s ha nem akar a fejével fizetni, akkor el kell tűnnie. Egyenruháját paraszti gúnyával fölcserélve torony iránt elindult Salomba, melynek katonai parancsnoka Rigaud tábornok fanatikus híve Napóleonnak. A Lallemand fivérek viszont, egyikük tüzérségi tábornok volt, a királyi vadászok másik két alakulatával Lafayette-be mentek, hogy rátehessék kezüket az ottani lőszerraktára és ütegekre. Előbb a tüzérséget próbálták átállítani, aztán a tüzérségi iskola parancsnokát, Daboville tábornokot próbálták megnyerni ügyüknek. Eredménytelenül sem a tábornok, sem a katonái nem hallottak a szóra, sőt, Daboville maga mellé vette pionőrnagyot, a második tüzérütek parancsnokát, riadóztatta a helyőrséget, csapatokat állított föl a lőszerraktár körül és a város kapuinál, aztán élesre töltötte a puskákat és a lövegeket. Lallemandék vállalkozása ugyanúgy dugába dőlt, mint Lefebvre Desnouettes-té. A két fivér visszavonult egy maroknyi tüzér kíséretében, aki hozzájuk szegődött, de amikor Daboville csapatai az üldözésükre indultak, ezek is széjjel szóródtak. Most már a két Lallemandnak sem maradt más választása, mint a futás. Ők is torony irányban indultak el, mint Lefebvre Desnouettes, nekivágva a számukra ismeretlen vidéknek. Mindez Villers-Cotterêts közelében, a várostól 13 mérföld távolságban folyt le, március 10-én. 12-én a Villers-Cotterêts-ire csendőrség parancsot kapott, hogy fésülje át a környéket, mert a szökevényeket látni vélték Ferté-Milon közelében. Láttuk kivonulni a csendőröket. Portyázásuk célját is tudtuk egy Stanislas Leloir nevű barátunktól, akinek csendőraltiszt volt az apja valamikor, amíg el nem esett Villers-Cotterêts közelében az 1814-i hadműveleteknél. A híreknek ez az áradása, amely részben Párizsból, részben Compiègne-ből és Lafayette-ből ért el hozzánk, érthető módon felkavarta a mi szegényes kis városunk nyugalmát. A bonapartista melléknevet, melynek idők múltával egyre vádlóbb csengése lett, ilyen sokszor még soha se vágták a fejemhez. Anyám azonban a lelkemre kötötte, hogy ne válaszoljak a kihívásra, így hát eltűrtem, hadd nevezzenek bonapartistának. Aki akar. Egyébként Esténként 25-30 fiúból álló bandák verődtek össze, benyitottak a gyanús, színezetű emberekhez, éljen a király kiáltással végigvonultak lakásukon, s arra kényszerítették a háziakat, hogy csatlakozzanak a kórushoz. A mi lakásunk ajtaján, amely az utcára nyílt, esterente 10-szer is behatoltak ezek a bandák, vérszomjas és szívós éljenzésüket mégsem bírta megszokni a fülem. Zajongásuk örök nyugtalanság forrása lett. Napközben mindenki az utcákon tartózkodott. Villékoteret azon a nagy országúton fekszik, mely Párizsból Soissonon és Laonon át Mézières-be vezet, s egyike a fő ütőereknek, amelyek Észak-Franciaországot éltetik. Sűrűn járják a postakocsik, járművek, futárok, s így módon olyan értesülésekhez is lehet jutni, melyeket az újságok elhallgatnak. Így szereztünk tudomást március 13-án és 14-én Napóleon Lyoni és Grenoble bevonulásáról, amiről az újságok vagy nem írtak, vagy csak azért írtak, hogy cáfolják. 14-én például először értesültünk, hogy Napóleon megérkezett Lyonba, aztán arról, hogy Artois grófja, valamint az orléani herceg kénytelen volt csapatai nélkül visszatérni Párizsba. Mindezt tudomásul vettük, de egyszerre nagy lárma haladszott a Larnyi utca vége felől. Minthogy ez az utca nyilegyenes, csak hátra kellett fordulnunk, hogy észrevegyük, három csukott egylovas kocsi jött, melyek erős csendőri fedezet mellett közeledtek. A tömeg a kocsik elé tódult. Mindegyikben egy-egy tábornok ült két csendőrtől közrefogva. E hat csendőrön kívül, akik a három fogoly mellett ültek, még hat másik csendőr kísérte a menetet. A lovak gyors ügetéssel közeledtek, és nem is lassítottak mindaddig, amíg a széles Larnyi utcán jöttek végig. Mikor azonban befordultak a keskeny és hepehupás Soissons utcába, a tolongás miatt csak lépésben folytathatták útjukat. Eközben mindenki kérdezősködött, és mindenki megtudta, hogy a két tábornok nem más, mint az a Lelemant testvérpár, melynek elfogására hajnalban vonult ki a csendőrség. Reggel 6-kor egy Mareuil nevű falu határában érték őket utol, amikor is holtra fáradt lovaikon maguk is félholtan a háromnapos erdőn mezőn való meneküléstől, úgy szólván ellenállás nélkül megadták magukat. A két Lallemant az első kocsiban hozták, a harmadikban, ha emlékezetem nem csal, valamilyen érdektelen szánsegéd ült, századosi vagy altiszti rangban. Mindenki azt mondta, hogy Laferbe viszik őket kivégezni. Arcuk sápat volt ugyan, de azért nyugodtnak látszottak. Pedig érkezésük perce óta a város dühött kiáltozással fogadta őket, úgyhogy a csendőrök jeladására a kocsisok meggyorsították a lépést. Mondtam azonban, hogy a Soissons utcai szűkületben a torlódás majdnem megállította őket, csak lassan haladhattak az úttest közepén, a két oldalt hömpölygő tömegben. A tábornokok, akik mostanáig minden bizonnyal abban a hiszemben éltek, hogy az ország egy szívvel lélekkel híve a császának, döbbenten látták ennek a kisvárosnak a lakosságát, mely az utolsó szál emberig a lehető legellenségesebben tüntet ellenük. S íme egyszerre kiront a kalaposmester műhelyéből egy dühött sápat nőszemély égnek álló hajjal, akár egy Eumenida, utat vág a tömegben, áttör a csendőrök lovai között, az első kocsi hátsójára fölpattanva arcába köp Lallemant tábornoknak, s miközben a vállalatjához kap, hogy letépje róla, a rikácsoló hangon válogatott sértésekkel halmozza el. A tábornok megmozdult, s visszahúzódott a kocsi mélyébe. Mit akar ez a szerencsétlen asszony? Kérdezte inkább szánalommal, mint haraggal. A csendőrök végre leráncigálták az asszonyt a hágcsóról, de ő tovább futott a menettel a posta felé, ahol körülbelül 100 lépésnyire lovakat kellett váltaniuk. A kalapos mester, a gyerekei és szomszédai belecsimpaszkodtak a dühöngő asszonyba, és nagy nehezen megállították. Úgy látszik, hogy ez a megrendítő közjáték nagy hatással volt az emberekre. A tömeg ezentúl némán kísérte tovább a kocsikat, és kíváncsian, de szótlanul bámulta meg a foglyokat. A tábornokokat valóban Laferbe kísérték, és ott hadbíróság és agyonlövetés várt rájuk. Közben azonban Soissonban kellett eltölteniük egy éjszakát. A továbbvezető utat ugyanis meg akarták tisztogatni, mert tartani lehetett felkelő érzelmi csoportoktól, melyek bizonyára mindent megtettek volna a foglyok kiszabadításáért. Én ott álltam ennek a nyüzsgő, felizgatott sokaságnak a közepén, és utána néztem a szóhaszon felé távolodó kocsisornak, amikor valaki kézen fogott, megfordultam és anyámat láttam. Gyere, kisfiam, mondta súgva, és a fejével sokat mondóan intett. Éreztem, hogy ez a hívás, intés egy fontos esemény előjele. Anyám hazavitt, nagyon felindultnak látszott.